Jó napot kívánok! Folytatódik a Sportérték, Mezei Dánielt hallják itt a Trend FM-en. Mocsai Lajos lesz a vendégem a mai Sportértékben, akivel arról beszélgettünk korábban, hogy a női kézilabda Final Four milyen hatással van a magyar csapatokra, illetve lehet-e bízni abban, hogy lesznek magyar játékosok meghatározó pozícióban a következő években, és lesz-e csapat meghatározó pozícióban a következő években a legrangosabb európai női kézilabda kupa sorozatban. Nem szabad elmenni amellett, hogy egy olyan hihetetlen eredmény sort állított be a győztes, amit utoljára egy magyar csapat ért el, és hát egy kicsit fáj is a szívünk, meg nem is fáj a szívünk, de azért nem feledjük el, hogy a győri Audi Eto még 2014-18-19-ben egymás után háromszor tudta megnyerni a BL-t. Most pedig a Vipers, a norvég Kristiansand csapata szintén harmadszor hódított el a serleget. Már nem is tudom, ki nyilatkozta a négyes döntő után, hogy valószínűleg nagyon-nagyon sokat kell majd várni arra, hogy újra egy vagy többszörös BL győztes magyar csapat legyen.
Hát én azt gondolom, hogy a harmadik, negyedik hely a világ legjobb ezévi négy csapat teljesítménye között, ebbe benne van annak a lehetősége, hogy valamelyik, amely az átalakulásból a legjobban jön, ha nem is rövid időn belül, de egy-két éven, két-három éven belül újra oda kerülhet, hogy meghatározója ennek a tornának, és ahogy hallom, hogy a kézilabda szövetség alelnöke Pálinger Katalin jelezte I. és Ferenc elnök úrral a szándékát, hogy itt tartsák a továbbiakban, mert azt hiszem, még 24-re van egy jogunk, és utána még szeretnék egy újabb három éves vagy négy éves ciklusra megnyerni a női Final Four-nak a rendezést.
Pazarok voltak a körülmények, ezt szerintem én az egész gondolom, világ látta, igen.
Hogy mindenki elégedett lehet, és egyre bővül az a kör, az a körítés, amely során a csarnokon belül és kívül lehet egy magyaros mentalitással akár az ország erényeit, lehetőségeit, különlegességeit bemutatni, plusz a játék felületen így, hogy két magyar csapat játszott ország világ előtt megmutatni, hogy a magyar klub kézilabda sport erejében nagyon sok lehetőség adódik. Én azt gondolom, hogy a játékosok különböző időszakokban elsősorban a maguk és a menedzserek tevékenységével a világon eloszlanak 6-8 olyan csapatba, ahol koncentrálódik az erő. Itt most a sportdiplomáciának az anyagi lehetőségek hátterének biztosítása döntő lehet, hogy mikor kerül újra oda egy magyar csapat, hogy ilyen meghatározó legyen. Akár a norvég Vipersre gondolunk, de inkább ugye a Győrre, mert a háromszoros győzelem az egy rendkívüli szervezettséget, tudatos építő munkát, edző-játékos közötti harmóniát és a háttérföltétel rendszerének az optimalizálását jelenti, és egy olyan életteret, ami szerintem egyre nagyobb jelentőséggel bír, ahol a háttér biztonsága, a klubműködés, az országba folyó nyugalom, a sportolók és a sportág védelme, mint példaértékű értékrendet képviselő kultúrterület nyilvánvalóan megjelenik. Én ebben bízom, hogy ez Magyarországon hosszú távon így lesz.
De vajon melyik csapatnak van nagyobb esélye? Az ilyen szempontból a BL-ben, a Final Four-ban már komoly rutinnal rendelkező Győri Audiónak, vagy a most oda eljutó, végre eljutó FTC Real Cargo Hungáriának, tehát a Ferencváros, hogy mondjuk az utóbbit említsem most először a kérdésben, szányra kaphat-e ettől a sikertől, és egy új edzővel, egy új helyzetben képes lehet elérni ezt újra?
Hát ez jósolási képességekre kellene szert tennem.
Igen, mondjuk azért valószínű, a Fradiban és a játékosokban már volt egy gát, hogy úgyse sikerül, és ezt most lehet, hogy sikerült átlépni. Ugye emlékezhetünk a győriek, és mennyi ideig áhítoztak a BL győzelemre, amíg végül összejött.
Meg kell nézni, hogy a játékosok jövése, menése, az új profilok szerződtetésében és az ott lévő edzői munkastílusában, a stratégia begyakorlási színvonalában mennyi időre van szükség, hogy a csapat újja megfelelő csúcs teljesítményre legyen képes. Ez egy különleges idő, intervallum, koncentráltságot és annak az elmúlását, hogy ez egy év, két év, három év, erről a helyről megjósolni nagyon nem lehetséges. Egy dolog biztos, hogy azok a csapatok, akik ilyen eredményt érnek el, ha jól gazdálkodnak az erejükkel, akkor hosszú távon meg tudják alapozni azt a szakosztályi erőt, amiben a kézilabdasport jeles esetben a nemzetközi élmezőnybe tudja magát megfelelő módon stabilizálni, mint részvevő. Én abban bízom, hogy ez következik be a Ferencvárosnál, hogy ez az építkezés, ami most eredményt hozott, és a gátak áttörtek erről a bázisról, tehát kiemelkedő európai nemzetközi élcsapat viszonylatába, amit régóta várt a Ferencváros, tud továbbra építkezni.
Mondjuk egyre nehezebb bejutni az elitbe. Tehát azért a női kézilabda most elnézve ezt a Final Four-t, hát megerősödött minden szempontból. A meccsek színvonalát nézve, a játékosok fizikai állapotát nézve, a körítést nézve, komoly sportág. És ezt jó látni egyébként, mert nekünk magyarokban, neked személyesen is, azért ebben vannak elévülhetetlen érdemei.
Akkor 82-ben a Vasassal, akkor ma Becknek hívták, akkor az olimpiai világbajnok, és szerintem 11-szeres meggyőztes Spartak Kijev az irdatlan nagy játékerőt képviselt. Svetlana Kiticsel, a kétszeres világ legjobbjával fémjelzett Radnicki Beograd, a jugoszláv válogatottal azonos csapat volt, hihetetlen játékerőt képviselt. Azt gondolom, hogy az él csapatok közül, akár a DDR női meghatározó csapatait vettük, az élmezőn kiszélesedett, kiegyenlítődött, a női európai kézilabda meghatározó sportág mindenképpen a labdajátékok között, ő várat magára még a világ élmezőnyibe való, ez a legnagyobb erőfeszítés Kínába, Japánba, Afrika, Amerika, Észak-Európai viszonylatba kibővíteni, de gyakorlatilag én azt látom, Szabó Edina volt tanítványom a TFN, amerikai szövetségkapitány, szép reményekkel próbálja fölítíteni nagy erőkkel az amerikai kézilabdát. Tehát ezt csak azt szeretném elmondani, hogy valójában így van, hogy nivellálódik, több csapata vesz részt, akik nagy teljesítményre képesek, de az élmezőny az mindig abba az irányba megy el, ahol a legkomolyabb klubstruktúra, megfelelő szervezeti struktúra vesz részt. Ebben a német kézilabdázás kezd újra a női vonatkozásba is belenőni, a skandinávok mindenképp, a franciák mindenképp, és ezek szerint hál' Istennek a magyarok is meghatározóak.
Itt érdemes arról beszélni, hogy a Fradinál, a Ferencvárosnál azért jó néhány magyar játékos kap meghatározó szerepet, és hogy a magyar játékosok száma mennyi egy-egy klub, akár a Győr, akár mondhatnánk a Debrecent is, de most itt a BR-ről beszélünk esetében.
Ami örvendetes, hogy a Ferencvárosnál valóban lehetőséget, és azt hiszem, hogy mérkőzést eldöntő lehetőséget kaptak a magyar játékosok, mert a BL-ben való részvétel, néztük labdarúgásnál, és ugye kint voltunk a Puskás stadionba, hogy annak az Európa Kupa döntője és a BL Kupa döntője közötti csapatok tudása között is meghatározó különbség vélhető és föltételezhető, illetve érezhető. Kézilabdában is így van, hogy azok a játékosokra épülő válogatottak, akik hosszú évekig a legjobb Európa Kupákban vesznek részt, illetve megfelelő idő áll rendelkezésre a válogatottokhoz, és ez a Magyar Szövetség azt hiszem legfontosabb szakmai feladata, hogy a BL-be és az Európa Kupákban résztvevő játékosokból igazi közösségű, teljesítőképes csapatot tudjanak formálni, ahol az évi 30 nap körüli együttlétből, amelyben már a világverseny is beletartozik, annak idején mi 12 hetet készültünk olimpiára, VB-kre, ahol a magyar csapat érmeket, döntőket játszott. Ez szükséges, hogy ennek a föltétele rendszerétől nem is ilyen mértékben.
Erre van esély most az új elnökség alatt?
Az elnökségben biztos, hát a és Ferenc elnök kollégám nagyon hosszú ideig a játékosom volt, és egy igazán nagy küzdő, tiszta szívű magyar emberről van szó, aki tudja, hogy milyen munkát hajtottunk végre annak idején, és az is világos volt, hogy amikor a norvég és a dán kézilabdát megalkották a két ország 50 nap per év, 53 napot készültek ellenünk, és mégis le tudtuk őket győzni, de akkor mi viszont 45 nap körülire föl tudtam vinni a fölkészülési klubokat. A való megegyezés alapján. Tehát a legfontosabb feladat, hogy a nemzetközi válogatott eredmények egy ország kézilabdázásában, ahol egy klubot 1-2 millió ember követi és drukkol értek a nemzeti válogatottal, lásd a londoni olimpia férfi csapatát, ahol ugye negyedikek lettünk, egy góla kaptunk a döntőbe jutásra a svédektől, olyan 26-28 millió ember nézte a férfi kézilabda meccseket, ebben benne van a portás fülkő mögött álló tömeg, amely egy Junos tévén 15-20-as képernyőn nézték, és csak egynek számított. Tehát azt mondom, hogy ez óriási népszerűségű a kézilabda, röviden meg kell teremteni az egyensúlyt, és abba bízom, hogy ez az elnökségbe a szakmai kompetencia tekintély adott, hogy meg lesz ahhoz a támogatottsághoz, amit a kluboknak, önmaguknak, önmérséklettel meg kell tenniük a nemzeti válogatottak felé.
Picit még maradnék ennél a témánál, nem tisztem és nem is akarom itt most rangsorolni a BL Final Four-ban lévő csapatok idegen vagy éppen külföldi játékosait, de összességében azért a magyar sportra koncentrálva, és most megint behoznám ide a labdarúgást, azért az egyértelmű, hogy a két legnépszerűbb sportágról beszélünk, amikor a futballról, illetve a kézilabdáról beszélünk, hazánkban egyértelműen, tehát hogy a futballban is most az idei bajnokság arról szólt, hogy azért a meghatározó játékosok túlnyomó részt magyarok voltak, nem az idegen légiósok. A kézilabdában erről nincs szó értelemszerűen, de igény volna rá. Tehát mit lehet tenni azért, hogy legyen olyan utánpótlásunk, most mint a NEK a vezetőjét is kérdezzek, hogy legyen olyan utánpótlásunk, amely kitermeli azt a mennyiségű jó játékos, hogy csak 3-4 nívós külföldire legyen szükség.
Van egy sportági kiválasztási rendszer, és van Magyarországon egy akadémiai vagy képzőközpontokra épülő tehetséggondozás. Ennek a harmóniáját kell kialakítani, ugyanis szerintem a röplabda, kosárlabda, vízilabda, kézilabda ugyanabból a populációból választja ki az embereket, hiszen a testsúlykilogram és a magasság az szignifikáns, tehát maga matematikai összefüggés van az eredmény. Na most ennyi magyar fiatal, akik ezen a szinten még finom, még koordinációba, fejleszthetőségbe is alkalmasak, úgy tűnik, hogy nincsen kéznél egyelőre. Ezért nagyon fontos az, hogy a klubok és az egyes szakmai vezetők megegyezzenek, és erre most jó hajlandóság mutatkozik, hogy a legtehetségesebbeket azért, hogy majd később a legjobb föltételek között tudják az NB1-es és a válogatottakat segíteni, olyan tehetséggondozó központokba kell irányítani, ahol adott az, hogy a 14-22 éves korban 1200-1400 órányi edzésmunkát elvégezzenek, és mellette a pedagógikum, ugye a kettős karrier, a professzionális sport és a tanulás mellett a legjobb föltételeket tudja a legjobb szakemberekkel, a legjobb sporttudományos háttérrel biztosítani. Én azt gondolom, hogy elindult egy ilyen folyamat, az egyes kluboknál kiemelkedő utánpótlás munka figyelhető, a kézilabda szövetségnek van egy speciális képzési irányultsága iskolától egész képzési központokig, és vannak a kézilabda akadémiák, ahol pedig a magyar állam extrém jó föltételeket tud biztosítani az elmondottakhoz. Egy dolog kell a szándéknak meglenni, hogy nem mindegy, hogy egy játékos kivel tud edzeni együtt, milyen színvonalon, milyen sebességgel, és nyilván milyen oktatási képzési anyaggal. A családomban Tamás fiamat én neveltem, 198-os válogatott lett a Mocsai Tamás, nagyon sokat gyarapodott akkor, amikor 2 évig talán Dusevajevnak a párjaként edzett, akit többször vállott legalább 2-szer a világ legjobbjának, mert a játék sebesség, az átadások, a technikai finomságokat minden percében tudta gyakorolni az edzésen. Tehát ezen túl kell lépnünk, hogy ki hova megy, milyen nevelési és milyen szándékok vannak. Közösen ki kell alakítanunk egy egységes magyar kézilabda középutas filozófiát, amely a maximális fizikai képzésre, korosztályos képzésre alakul, hiszen amit Peti nem csinált meg, az később Péter nem tudja. Ezért nagyon fontos, hogy 6 éves, most már talán már 5 éves kortól. A dánoknál egy meglepetés mondat, 3 éves kortól baba, mama labdatorna van. Kézilabda előkészítés, vagy a labdás kultúrára való előkészítés tudatosan. Parlamenti ügy a női kézilabdázásnak a volta. Most már ugye hazavitték Dániába a legjobb férfi játékosokat is. Hát a nemzeti sportági karakter kialakítása, és az a struktúra, képzési struktúra, én többször tanítottam ott, látom, hogy hány fokozatú, azt hiszem 7-8 fokozatú edzőképzés van, nagyon komolyan veszik ezeket. Tehát én azt hiszem, hogy ennek el kell kezdeni közös konszenzussal együttműködni.
Nagyon szépen köszönöm, és hát sok sikert kívánok ehhez. És
gratulálunk, hogy a legjobb 4 között 2 magyar, 2 középső pozíciót elfoglalt.
Nagyon szépen köszönöm Mocsai Lajosnak, hogy a vendégünk volt. Én Mezei Dániel vagyok. További szép napot!